Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 30-a van. Köszöntöm Önöket! A mai egészségkód második felében dr. Kopa Zsolt andrológussal a férfi termékenység és a szexuális zavarok lesznek a témáink. Az első rész vendége Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing vezetője, akivel ezúttal a női szűrővizsgálatokról lesz szó. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Az egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, akit újra üdvözlök szeretettel. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Szeretettel köszöntelek a stúdióból.
Az első részben itt van velünk Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz, Tamás!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást, a lehetőséget.
Való igaz az, hogy ezekkel a hónapokkal, amikor így majd jövő héten beszélünk a férfi egészség hónapjáról is, tudatosabbak az emberek? Jobban megugrik a labordiagnosztika száma?
Igen, röviden igen, a válasz. Ha nem zárt kérdés, akkor hát kibontom.
Döntsd el.
Igen, egyébként ilyenkor ugye nagyon sok minden szól, a rózsaszín szalagokkal látni embereket közlekedni, nagyon sok kampány, különböző cégek felhívják a figyelmet arra, hogy legalább októberben figyeljünk a hölgyeknél a hölgyek egészségére, majd novemberben ugye a férfiakére hívjuk fel a figyelmet, és ez azért nagyon fontos, mert vannak olyan szűrővizsgálatok, amiket, hogyha az emberek elvégeznek időben, vagy frekventáltan, tehát mondjuk minden évben, megfelelő időszakban, akkor olyan betegségeket és olyan nem várt betegség eredményeket lehet megúszni, mint például a petefészekrák, vagy a méhnyakrák, aminek ugye kimondottan most van a kampánya, hogy felhívjuk rá a figyelmet, ugyanis ezeknek a halála, tehát amit a méhnyakrák okoz, mint halál, ezek 100%-ban elkerülhetőek, hogyha megfelelő időben szűrjük ezeket a ezekkel a vizsgálatokkal őket, ugye ezeket a HPV okozza, és hogyha HPV-ről beszélgetünk, akkor a HPV-nek egy nagyon egyszerű szűrése van, hiszen ezeket laborkörülmények között, ezeket a mintákat pikpak föl lehet dolgozni.
Maradva az egészségtudatosságnál, az kimutatható, hogy ilyenkor ténylegesen az emberek jobban odafigyelnek, és hosszú távon jobban fognak tudni ezekre az egészségi dolgokra figyelni?
Én azt gondolom, tehát, hogy a tudatosság, igen, az egyszer csak el kell indulni ezen az úton, aha, és ilyenkor van annak az időszaka, hogy egy kicsit meg lehet úgymond képletesen rugdosni az embereket, hogy menjél el, nézesd meg például a HPV szűréseket, vedd igénybe, hiába vagy mondjuk férfiból, bármilyen meglepő, még a férfiaknak is lehet egyébként a HPV-ből daganatos megbetegedése, statisztikák alapján egyébként többen halnak bele a fiúk közül szájüregi daganatok, HPV miatt, mint mondjuk alkohol vagy dohányzás okozta szájüregi daganatokba. Erről mi természetesen nem tudunk, mert hogy a HPV az csak egy szemölcs. Hát az is lehet, meg legtöbbször az is, de egyébként nem csak az, hanem is. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségtudatosság az egy olyan döntés kérdése, amit előbb-utóbb meg kell hozni ahhoz, hogyha szeretnénk olyan éveket élni, amiket egészségben töltünk el.
Az alkohol egyébként tényleg okozhat szájüregi daganatot?
Igen, és a dohányzás is.
Azt eddig is tudtam, de az alkoholon most meglepődtem egy pillanatra.
Hát itt ugye attól függ, hogy az embernek milyenek a lebontó képességei, milyen a biom, ugye erről sokat beszélünk, hogy biom, de hát azt azért még nem biztos, hogy összerakták mondjuk a hallgatók, hogy nem csak a belünkben vannak biomok, hanem van bőrbiom, van a szájunkban is biom, sőt még hüvelybiom is van, ha már a hölgyekről beszélünk. Például a hajhullás is összeköthető a bőrbiomnak az egészséges mi voltjával. Ezek mind nagyon érdekes vizsgálatok, nem tudunk róla, hogy vannak ilyenek, de ezek is egyébként például hozzátartoznak az egészséges élethez, és ha már egészségtudatosság, akkor ez is egy gyakorlatilag skálán mérhető dolog. Egészségtudatos vagyok-e, ha minden évben mondjuk csináltatok egy vérképet, és látom, hogy a kollega csináltatott vérképet, hál' Istennek van köztünk egészségtudatos ember.
Én szoktam, igen. Ponton nagyon szó szerint.
Mert ez egy jó tükör arra, hogy egyébként hogy éled az életed. De ez például szerintem a belépő szint. Aztán vannak azok az emberek, akik ténylegesen olyan szintig elmennek az egészségtudatosságba, hogy biohackerek, mindent gramra mérnek magukon. Ez szerintem már egy kicsit túlzás, de valahol nyilván, mivel ez egy skála, az egészséges út itt is középen van.
Erről egyébként még szeretnék a jövő heti adásban beszélgetni, erről a biohackerről. Van egy üzletember, amely utána fog nézni, hogy ki ez, aki reggel 4-kor kell, és akkor minden percben van osztva, edzés, étrend kiegészítők, mindenféle saláták, nem eszik húst, nem dohányzik, nem csinál semmi káros dolgot, de egyébként azt nem lehet lemodellezni. Egyébként volt is egy újságíró, aki ezt kipróbálta. Na, de visszatérünk.
Csúnya leszek, belekérdezek, bocsánat, de aztán térjünk vissza a témára, és az életet élvezi egyébként?
Na, hát ez a másik, hogy valószínűleg spoilerezzünk, nem. Tehát, hogy én azt nem tartom elképzelhetőnek.
Ez a mindenmentes életmódban.
Hát igen, meg azt, hogy tényleg szépség. Minden percedben van osztva, és azzal foglalkozol. Na, de tényleg ezt majd a férfi egészséggel kapcsolatban szerintem erre térjünk ki. Visszatérve ide a labordiagnosztikára az okokat, meg kell, illetve meg tudja mondani egy labordiagnosztika? Vagy már csak a tényt tudja megállapítani, hogy hát igen, itt most mint a HPV-ről beszélünk, vagy szájüregi daganatról beszélünk. Tehát, hogy az okok, azok ilyenkor kiderülnek?
Hát vagy ehhez kell, én ugye azt gondolom, hogy a szűrések, illetve a megelőzés, az nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Tehát ugye, hogyha tisztában van az ember azzal, hogy mire vannak kockázatai, vagy az ő életmódja minek a kockázatait erősíti, az jó, mert akkor azokat a szűréseket érdemes igénybe venni, hogy megtudjam, hogy például van-e problémám. Mondjuk, hogyha valaki minden nap fogyaszt alkohol, dohányzik, akkor nem meglepő, hogy mondjuk tüdőröntgent érdemes neki időnként csinálni, vagy a máj paramétereit megnézni, hogy azok a rizikófaktorok, amiket az életébe egyébként tudatosan beiktatott, azoknak tudatosan milyen eredménye lehet. Ez is egyébként egy egészségtudatosság, hiszen visszakapcsolódva az előző beszélgetésetekre, az, hogy valaki biohacker és minden jóról vagy minden szépről az életbe lemond, én szerintem az, mondjuk én biztos, hogy nem tudnám megtenni, de azt meg tudom tenni, hogy megnézem, hogy mik azok a rizikófaktorok, amik az életemben mondjuk negatív hatással lehetnek az egészségemre, és azoknak az arányait csökkentem. És akkor ebből, hogyha ezt vissza tudom mérni vizsgálatokkal, akkor megállapítom, hogy jó az úton, amin járok. És akkor kb. Itt válaszolnék a kérdésedre, hogy az, hogy én szűrök valakit, és megtalálom az okát, ahhoz tudnom kell azt is, ugye, hogy ő hogy él, és azt is tudnom kellene, hogy mondjuk genetikailag milyen adottságai vannak, milyen kockázatokkal él, stb. Stb. Ha ez megvan, ehhez is tudatosság kell, ezt mondjuk összerakod saját magadnak, akkor nyilván tudni fogod, hogy milyen szűréseket csináltas. Mondok egy egyszerű példát, ha neked mondjuk nincsen, nem tudom én, kockázatod öröklés útján arra, hogy a pajzsmirigyed rosszul fog működni, és te nem is úgy élsz, hogy a pajzsmirigyed ellen teszel, akkor minek neked évente azt vizsgálni? Akkor valószínűleg azt nem kell vizsgálni. De ha te tényleg mondjuk dohányzol, ami most elutasítandó, tök ciki vagy nem cik, tök mindegy, van egy csomó dohányos, akkor az valószínűleg megemeli a kockázatát. Igen, a szájüregi daganatoknak, megemeli a kockázatát a tüdőráknak, meg bár akárminek, és akkor ezeket a szűréseket érdemes igénybe venni.
Ma ugye első körben a női egészségről beszélünk, de engem nagyon érdekel a gyermekeknek a labordiagnosztikája, hogy vajon a szülőknek eszébe jut-e, hogy hasonlóan vérképet készítessenek a gyereküknek, mert ugye valahogy ez úgy van bennünk, hogy ha nincsen tünet, akkor a gyerek az tök jól van, jó a kedve, játszik, jó az étvágya, és akkor ezzel úgy le tudjuk ezeket, de hogy a gyermekeknek ilyen jellegű szűrővizsgálat, mint ami most például a Robi is volt, nem pont ilyen, de hogy mondjuk ilyen éves szűrővizsgálat ilyen létezik, vagy ezt szoktak ilyet csinálni?
Nem, létezik, de nem szoktak. Sajnos a gyerekeknél azt látjuk, hogy a szülők inkább reaktívak, mint proaktívak, tehát reagálnak egy adott állapotra, igen, de nem proaktívak abban, hogy azt az állapotot elkerüljék. Itt is vannak egyszerű, például gluténra érzékeny a gyerek, nem tudjuk, etetjük vele, és majd, hogyha piros lesz az arca, meg nem tudom én, a idegizom kapcsolatokat kicsit rongálja a glutén, és ezért ugrabugrál a gyerek este, ugye azt mondják, nem baj, stressz, így jön ki rajta, majd nagy nehezen lefekteted, ez nem igaz, ezt a glutén is befolyásolja. Tehát, hogyha tudatosan akarod a gyerekedet is nyilván a környezetébe belehelyezni, akkor érdemes megnézni az ő paramétereit is.
Csak annyit akartam közbevetni, hogy azért szülőként nehezen tudom elképzelni, hogy boldogan, vidáman be tudtuk volna a kiskorú gyerekünket rángatni egy vidám vérvételre. Tehát ez
mennyire
jobban rábeszéled, vagy a fagyira. Igen. A másik dolog az, hogy nyilván nagyon sok kisrácot, kislányt meg sajnos muszáj vinni. Tehát ezekben az esetekben meg ez eleve nagyon komoly lelki teher.
Pontosan, de pont a muszáj előtt, vagy a muszájt megelőzve gondoltam, mert hogy, és azért is gondolom ezt, mondjuk a gyermekkel kapcsolatban mindig azt gondoljuk, hogy nem akarjuk bevonzani ezeket a dolgokat, tehát hogy nincsenek semmi baj, akkor így...
Én ezt az egészségtudatosságot, ezt így nem nagyon, ilyen irányban nem nagyon látom így a szülőkön, de talán lehetek önkritikus, hogy nekem se jutott ilyen eszembe. Hál' Istennek nem is volt semmi baj a lányomnak gyermekkorában, de én ezt így nem nagyon látom ma még a szülőkben. Felnőttként már azért így beleivódik az életünkbe, meg jönnek az inputok folyamatosan, úgyhogy ez azért így már lassan része az életünknek, de mondom, hogy így gyereket én sem nagyon
Nekem van egy szuper cuki, lassan 6 éves kicsi lányom. Mi megvizsgáltattuk egyébként anno, nem volt egyszerű, de kapott bátorságoklevelet, és mindenféle
okosságokat
lehet ugye adni a gyermekeknek, és neki például kijött az, hogy intoleráns mondjuk a gluténra, ami konkrétan azt jelenti, hogy eteted vele, akkor mondjuk ilyen kiütések jelennek meg az arcán, tényleg nem tesz jót az idegrendszerének
sem. És már volt ezen a szinten, hogy voltak kiütései?
Igen, persze. Hát mi sem voltunk ebből a szempontból ugye eléggé proaktívak, de hát egy újszülött gyerekkel valójában nem úgy kezdesz, hogy bemész vele a laborba, és akkor gyorsan szúrjuk meg.
Ha csak nem már, akkor
vannak problémák. Igen. Van. De hogy egyébként a társadalmunk nincs erre berendezkedve. Tehát most hazamegy a gyermek azzal, hogy és tényleg egy kicsi gyerekről beszélünk, ugye, aki gluténérzékeny. Hát a kajára ezt nem tudják megváltoztatni, tehát a közétkeztetésben olyan nincs, hogy gluténérzékeny, olyan van, hogy gluténallergiás, akkor kap egy olyan fajta ételt, ami gluténallergiásoknak van, de olyan, hogy gluténérzékeny, ilyen táplálkozás például nincs. Tehát nagyon sok szülő feleslegesen kifizeti a közétkeztetésnek a pénzt, és dobja ki a kukába a kaját, mert nem fogja megenni a gyerek. Jobban, de te nem fogod megetetni a gyereket, hiszen a gyerekedet tönkre teszed. Na, ez nagyon messzire megy ez a történet. Én azt gondolom, hogy az ember felnőtt korban azt gondolják, hogy tönkretették már annyira a szervezetüket, hogy figyelni kell a laborra, csak ilyenkor mindig elfelejtjük, hogy egy csomó mindent megörököltünk.
Tehát meg egy csomó minden gyerekkorból jön.
Hát igen, de hogy a gyerek is örökölt egy csomó mindent, és egyébként őnek is tönkreteheted a bérfraját viszonylag gyorsan. Tehát igazából érdemes a gyermekeknél is ezzel úgymond foglalkozni, főleg akkor, amikor jönnek ezek a hormonális változások, ugye ezt szoktuk még elmondani, hogy a 12-14 éves korosztály attól függ ki, mikor érik. Ott van egy nagy hormonfröccs fiúknál, lányoknál, nagyon sok, nem tudom, elkezd hirtelen megnőni, gyulladások keletkeznek a szervezetéből. Szóval ezeket mind, hogyha tudatosan beiktatjuk az életükbe és vizsgáljuk őket, sokkal könnyebben fognak áttesni mondjuk ezeken a hormonváltozásokon.
Mi rengeteg bariátriai műtétet csinálunk, sajnos az egyetemen, és az esetek jelentős részében az érintettek elmondják, hogy már gyerekkorban vagy tinédzserkorban a többségük már akkor nagyon súlyos súly problémákkal küzdött, meg elhízással, aztán utána nyilván a felnőtt életében ezt így valahogy próbálta kezelni, meg szinten tartani, aztán amikor nem megy, és nem talál rá már más megoldást, akkor szoktak ezek a műtétek jönni, de csak minden jutott eszembe, hogy sajnos ez már így a gyerekkorban, meg a kisgyerekkorban látszik, hogy valaki rossz irányba megy, és ezt a szülő tényleg egyszerűen észrevehetné, mert ez így, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ránézésre is látszik. Igen. Mert az, hogy gluténérzékeny, vagy laktózérzékeny, vagy bármilyen egyéb még komolyabb probléma van, az nyilván ránézésre nem látható, de ez például látszik egy gyereken, és mégsem lépünk ellene.
Egyébként, ha már behozta a bariátriát, Robi, erre van olyan labordiagnosztika, ami akár gyerekeknél kimutatja, hogy a túlsúly az minek köszönhető? Nyilván itt a cukorra lehet gyanakodni.
Hát hogyha tudjuk azt, hogy a metabolisztikus folyamatok, tehát az emésztési rendszere, hogy működik a gyermeknek, milyen tápanyagot, hogy emészt, hogy tudja feldolgozni a ásványi anyagokat, a vitaminokat, esetleg a bevitt zsírokat, lipideket, ha ezt mind össze tudjuk rakni, akkor tudunk neki egy személyre szabott diétát összerakni. Ezt nem csak gyermeknek, természetesen felnőtteknek is, ugye, ha belegondolunk, ezt csináljuk az olimpikonokkal, tehát nincs ebben semmi meglepetés, ez ugyanaz. Itt az a kérdés, hogy például a gyermeknek ugye milyen a kalória felhasználása, mozog-e eleget, ha nem mozog, akkor mégis annyit teszi látszik, hogy akar... Tehát most azért nagy csodák nincsenek ahhoz, hogy az ember a súlyát mondjuk lefele vigye, ahhoz kalóriadeficitet kell elérni. Tehát most ez a szimpla matek, kevesebbet eszel, és többet mozogsz, akkor fogyni fog a súlyod. Nagyjából ez a lényeg, de ezt természetesen szabályozott körülmények között és időben megcsinálva, sokkal egyszerűbb, mint amikor valakinek már nem tudom én a testsúlyához képest 50%-os elhízása van. Hát onnan nehéz visszajönni, és onnan egyébként a visszajövetel után is lesznek problémák. Mit kezd majd a felesleges bőrrel, mit kezd majd a tönkrement ízületeivel, sorolhatnánk. Uh-huh. Tehát eddig az állapotig nem szabadna eljutni.
Maradva a hölgyeknél, ugye a
kicsit elkanyarodtunk.
Igen, el is vissza akartam kanyarodni még az előző hónaphoz, októberhez, ugye a mellrák elleni küzdelemhez is. Ezek szintén olyan dolgok, amik, hogyha későn derül ki, akkor nagyon nehéz már visszafordítani, nem lehetetlen, de hogy akkor sokkal rosszabb esélyekkel indul valaki. Egy ilyen éves rutin szűrésnél, ha kiderül bármi, a kockázat, hanem is nem is kell még azt tudni, hogy ez most meg fog-e történni, vagy sem, de a kockázat milyen arányban mennek tovább a páciensek? Hát erre van-e kutatás?
Igen. Ez is egy érdekes kérdés. Ilyen statisztika nincs a fejem, de egy olyat tudok neked mondani, hogy ma Magyarországon ugye több tízezer embert érint a HPV-nek a kockázatos fertőzése. Több ezer hölgy hal meg évente Magyarországon. Ők többsége anya is, és ezek a családok anya nélkül maradnak egy olyan betegség eredményeképpen, ami 100%-ban elkerülhető lett volna a halálesete. Ha szűrést időben megtörténik. Hátborzongató, amit mondok, de ez így van. Tehát, hogyha ugye az, hogy valaki HPV-vel fertőzött, és azt meg tudjuk állapítani, hogy magas rizikójú, vagy alacsony rizikójú a HPV. Ha magas rizikójú, és mintát veszünk abból a oda nem illő kvázi szemölcsből, és meg tudjuk állapítani, hogy annak nincs ott helye, és azt utána le tudjuk venni, akkor ez az ember ez élni fog. Ha ezek nem történnek meg, akkor az ember nem fog túlélni. Ez ilyen egyszerű. És hogyha az emberek eljárnak szűrésre, akkor ezek a dolgok természetesen időben kiszűrhetők, és akkor a túlélés aránya óriási. Tehát ha időben kezeled, akkor megúszod. És egyébként ami szomorú, az az, hogy ugye ez nem szomorú, ez egy adottsága a magyar társadalomnak, és az Európai Uniós átlag is ugyanez, tehát ebből nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak. Nagyjából ugye 80%-a az embereknek HPV-vel fertőzött. Hiszen az lehet egy szemölcs, az lehet egy bármi, meg lehet egy halálos kórokozó is, hogyha nem jó helyen és nem jó típusa keletkezik. Ezek szűrővizsgálatokkal elkerülhetőek, de szerintem a legmegdöbbentőbb az, hogy mondjuk nagyon sok hölgy a szülés után már nem is jár nőgyógyászhoz. Minek menjek? Hát már meg volt minden, szültem, kész. Nem így működik. És egyébként a férfiaknál dettó. Tehát mi meg azt gondoljuk, hogy a HPV az csak méhnyakrákot okozhat, vagy petefészek rákot. Hát nem. Ugye ezt meg már említettem, hogy sajnos minket is elvisz ez a kor, hogyha nem jó. Úgyhogy igen, a szűréseknek ez a lényege. Ezek a halálesetek elkerülhetőek.
Az előbbi százalék az egész biztos volt.
A 80%? Aha. Igen. Sőt, még talán több is, ezt majd lehet, hogy megnézzük. De igen, ez egy nagyon magas szám.
Azért fönnakadtál, Robi. De ez eddig is tudható volt.
Hát én a 80-at...
Mindennyinek ott van a szervezetében, aztán vagy kijön, vagy nem, vagy kiderül,
sőt,
vagy nem.
Még lehet, 90 fölött, de nagyon brutális, igen. Igen.
Köszönjük szépen a mai beszélgetést. Találkozunk jövő héten, következő alkalommal, és akkor viszont a férfi egészség hónapja november lesz
az a témánk ehhez
kapcsolatban. Bizonyám, ezzel kapcsolatban megbeszéljük majd a prostatarák kiszűrésének lehetőségeit, és férfi egészségről fogunk beszélni.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Póda Tamással beszélgettünk, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatójával, és akkor folytatjuk hamarosan az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.